Ernst W. Heine, a mestermű. Zivatarfelhők gomolyogtak a város fölött. A hegyeken túl távoli villámfény hasított a sötétségbe. Időnként pikkelyeket vetett az iszapos folyó tükre. A vihar úgy ébredezett, akár egy kölyökkutya. Megmegrázta a ciprusok árnyát, esetlenül is tétován nyargalászott össze-vissza a sikátorokban, port és szemetet kavart, megzörgetett ajtót, ablakot, s fújtatva sivított be a hideg kéményeken. A Piazza San Sebastiano, a Szent Sebestyénről elnevezett piac tér, egyik keskeny házának toronyablaka még világos volt. Egy fóliásai fölé hajló öregember árnyéka vetült rá. Az öreg annyira elmélyedt elmélkedésében, hogy csak másodjára hallotta meg, amint megdöngetik a kaput. Fölkapta a mécsest, úgy ereszkedett le a lépcsőn. Valaki annyira dörömbölt kint, mintha az ördög kergetné.
Ki az? Szólt ki az öreg.
Nyissa már ki, az Isten szerelmére! Zihált egy elfulladt hang. Nyissa ki, mester, én vagyok az Giuliano di Villana, a herceg titkára. Redeszkattant. A rozsdás sarokvasok fájdalmasan nyiszorogtak. A szél bezúdult a lépcsőházba és eloltotta a lángot. A kései vendég úgy kapkodta a levegőt, akár egy meghajszolt állat. A herceg küldött. Tüstént el kell jönnie hozzá, festékekkel, vászonnal. Kapja magát, siessen! Így késői órán, hitetlenkedett az öreg. A festékeimmel? Fejcsóvába tapogatózott föl a sötétbe borult lépcsőn, és szedegette össze munkaeszközeit. Majd hajadon főt követte a titkárt, aki lobogó köpenyben oldalán az ide-oda billegő karddal csörtetett előtte. Lépteik messzire visszhangoztak a kanyargós utcácskák kövén. Az útjukat keresztező patkányok rémülten izgoltak tova, s tűntek el a különféle hasadékokban. A két férfi egy hátsó kapun jutott a palotába. Aztán egy belső udvaron áthaladva és egy csiga lépcsőn felkapaszkodva elérkeztek a herceg magánlakosztályához. Giuliano kopogás nélkül nyitott be, maga elé engedte az öreget, s csak aztán lépett be ő is. Amint becsukta az ajtót, a kandelábarekben a féle tűztáncba fogtak a gyertyák. Árnyékuk úgy fickándozott a damaszt függönyökön, mintha csak emezek redői közt tombolna a vihar. Egy széles ágyon fiatal, mesztelen nő hevert. Előtte térdelt a cingár herceg, háttal az ajtónak, s a nő haját simogatta. Az öreg vonakodva lépett az ágyhoz, akár a későn riasztott orvos. A nő már legalább 8 órája halott volt. A hullamerevség még nem állt be. A halavány test szinte világított a coboly prémes takarón, mintha csiszolt márványból volna. A hátán feküdt, feje és térde egy kicsit balra billent. Kibontott haja kínai selyemként ragyogott a gyertyafényben. Egy alvó gyermek békés nyugalmával hevert az ágyon. Sima fehér nyakán azonban folytogatás nyomai látszottak. A gége főt valaki szétzúzta. A halott egy Gerardini lány volt, Liza Gerardini. Mindenki ismerte a városban. Kellemének, bájának az egész világa csodájára járt. Ő volt Bartolomeo di Zanobi del Giocondo úr hitvese. A Gerardinik a város legelőkelőbb családjai közé tartoztak. Rátartiak voltak, leányaiknak, kiváltképp pedig fiaiknak tüzes vér folyt az ereiben. Nápoly volt a hazájuk. A herceg ágyán fekvő halott nő most majd bizonyára véget nem érő családi viszálykodást indít el. Vér fog folyni. Sok vér. Senki nem szólt. A csönd elviselhetetlenné vált. A gyertyák viasza is úgy fogyott, hogy még csak sercegés sem volt hallható. A herceg végül is föltápászkodott, mint aki mély álomból eszmél. Halott, suttogta. Halott, halott. Én folytottam meg. Szeretem őt. És most már egyedül csak az enyém, és nevetett. Ez megtébolyodott, gondolta az öreg, és megborzongott. Mindig akkor hiányzott nekem a legjobban, amikor nálam volt, siránkozott a herceg, saját magával társalgott. Sosem volt igazán az enyém. Nem volt kulcsom az üvegajtóhoz, amely mögött élt. Most majd minden jóra fordul. Megcsókolta a halottat. Aztán, mintha csak most ébredt volna föl egészen, odapillantott a hálóöltözékben áldogáló öreghez, és így szólt. Nem halt meg. Én halhatatlanná teszem, s te segíteni fogsz nekem ebben. Le fogod festeni. Nézd meg őt, mester. Kézen fogva vezetgette az öreget a halottasát körül. Nézd meg jól. Láttál-e valaha is tökéletesebb női szépséget a nap alatt, öreg? Le fogod festeni, méghozzá a legcsekélyebb külön szépítgetés nélkül. Olyannak akarom, amilyen. Megfizetem érte, mester, amit csak kívánsz. Hol vannak a festékeid? Hozzatok egy állvány neki! Azonnal munkához kell látnia. A százszor szépeket addig kell festeni, amíg még nem hervadtak el. Az öreg tiltakozni próbált. Festeni ilyen fénynél lehetetlen. A művészek nem a féle játékmasinák. Időközben a hullamerevség lassacskán erőt vett a holttesten. Az ujjak már madárkarmokká görbültek. Alig néhány óra, és ez a tökéletes alak nem lesz egyéb undorító tetemnél. A fiatal nő már is úgy olvadt széllyel, mint hópehely a napsugárban. Az öreg ember megadta magát sorsának. A halottra a ruhát húztak, egy támlás székre ültették, rendbe hozták a haját. Még több gyertyát hoztak. Ezüstkaros gyertyatartókat fordítottak el, helyeztek át, emeltek magasra, míg csak az arc kellőképp meg nem lett világítva. Szénceruzákat hegyeztek, vörös krétákat vakartak porrá. Mire az új nap első sugarai beszüremkedtek az ólomüveg ablakokon, az öreg füzetében már készen állt a képvázlata. Megvolt a fölépítés és a perspektíva. A padlón igen pontos anatómiai skiccek hevertek az orról, a szájról, a hajzat ívéről meg a fülekről. A fő nehézséget a holt szemek jelentették. Fénytelenül, megtört tekintettel, hidegen és üresen meredtek abba a távolba, ahonnét még nem tért halandó. Festékeket törtek mozsárban porrá és kevertek el, lemmag olajat habartak. Az öreg úgy dolgozott, mint a megszállott. Versenyt futott a halállal. A halott nő épp olyan sebesen oszladozott, mint ahogyan képe a vászorra került. Alig kapta el az öreg a hibátlan arcbőr meleg tónusát, és már is megjelentek, mégpedig jól láthatóan, az első hullafoltok, vöröses kéken, mint meg annyi fagy daganat, rosszul hegesedett égési seb, lepra kiütés. Az öreg még éppen csak, hogy megadta a vásznon a végső simítást a hattyúi nyaknak, és emez a valóságban már is vaskosan otrombává és formátlanná vált, fölpuffadt a bomlás vizenyőjétől. Az egyéni báj finom, már-már megbonthatatlannak látszó vonalai az öreg szeme láttára foszlottak szét. Harmóniák hulltak szét disszonanciákká. Az ifjú hajlékony test, melynek észveszejtő szépsége öröngésre és gyilkolásra ragadtatta a férfiakat, amorf péppé lötyett. A zivatar füllettsége és a sok gyertyaláng még csak sietette a test oszlását. Az arc az állványon mind elevenebb lett, miközben eredetije egyre inkább széllyel mállott. Ám mielőtt még sikerült volna az öregnek az üdvözült, feloldódott boldogság szinte irigylésre méltó kifejezését megragadnia, a hullamerevség megkezdte groteszk játékát. A szájszögletek fájdalmas mosolyra a végső Isten hozzá déra kunkorodtak. Az öreg ezt az árnyékbirodalom határán mindössze szívdobbanásnyi ideig tartó pillanatot rögzítette ecsetjével. És már is elnyíltak lassan az ajkak, elővillantva az ínyig, sőt azon is túl a fogakat, mint egy dühöngő patkány, vagy mint egy vámpír vigyorát. Az öreg egész álló nap, sőt a rákövetkező éjjel is folytatta a megszállott munkát.
A külvilágról tökéletesen megfeledkezett. A város fölött zivatarok kergetőztek, meg sem hallotta a tombolásokat. Gyertyákat gyújtottak és oltottak körülötte, észre sem vette. Görcsök álltak belé, hány inger fogta el, égető láz borzongatta. Végül mélységes ájulatba zuhant. A halottat még ezen az éjszakán a folyóba süllyesztették, a városon kívül. Így festette meg Leonardo da Vinci a Mona Lisát, egy herceg szeretőjét és Bartolomeo di Zanobi del Giacondo hitvesét. Nemzedékek sora óta áldogálnak bámuló emberek Gioconda képmása előtt, és találgatják, mi lehet titokzatos mosolyának a nyitja. Nos, én elárultam neked a rejtély megoldását. Ebből az arcból a halál vigyorog felét.